Nem véletlenül vagyunk ma itt, egyikünk sem véletlenül van ma itt, és az Úr szólni akar hozzánk. Minden alkalommal, amikor igehirdetésre készülök, vagy akár imaórára is, akkor tele vagyok gondolatokkal, és úgy vagyok, hogy az Úr szól az igény keresztül, és öröm van benne a szívemben, és nagyon nagy vágy, hogy másokkal is ezt megosztam. Aztán ahogy idérek az imaházra, ez egyre kisebbé válik, és mire idérek, teljesen kiürül a gondolatom. És először azt hittem régebben, hogy sőt, a mai napig azt hittem, hogy ez valami ilyen sátáni támadás, hogy kiürül a fejem, és teljesen azt sem tudom, hogy hol kezdjem a mondandót. Pedig összeállítom az egészet, és rájöttem, hogy nem. Tehát nem feltétlen. Biztos, hogy megy a szellemi harc is, hogyha az Úr szólni akar, hanem ez az pontosan azért van, hogy ne a saját gondolataimat mondjam itt a testvéreknek el, vagy nektek el a saját gondolataimat, hanem azt, amit rám bízott az Úr, és hogy véletlenül sem mondjak mást. Úgyhogy most is így vagyok. És amikor majd felolvassuk az igét, akkor megkérek egy testvért, a Mackó Győzőt, megkérem, hogy ezért imádkozzon majd, hogy nehogy véletlenül is az én gondolatomat tudjátok ma meg. Hát, elképesztő Isten munkája, hogy az utóbbi hetekben folyamatosan egy dologról van szó. Azt is hihetnénk, hogy ez így emberi, hogy ugye pásztor elmegy, és akkor most minden a nyáj, meg a pásztor körül forog. Hihetnénk ezt, de nem így van. Kinyitom a Bibliámat, és azonnal az Ezékiel, majd amit föl fogunk olvasni, mindjárt meglátjátok, arról van szó, a nyájról van szó. És a pásztorról van szó. És már hetek óta ez a téma van, pont azért, én hiszem azt, mert Isten valamit akar még mindig nekünk tanítani, és egy valamit elkezdett, és hétről hétről viszi ezt tovább. Amikor én még beszéltem ugye volt az én prédikációm, ami ilyen pásztorral kapcsolatos volt, aztán a Péter bácsi is a múltkor ugyanerről szólt, ő is erről prédikált, és úgy osztottam fel, illetve az Ezékiel könyvet, amit fogunk olvasni, az Ezékiel 34-ből fogunk majd olvasni egyébként, fennállva fogjuk majd felolvasni az igét. Tehát megkérem a gyülekezetet, hogy álljon fel. Ezékiel 17-31-től fogjuk majd olvasni. Tehát Ezékiel 34-17-31. De köztetek is igazságot teszek, juhaim, így szól az én Uram az Úr. Bárány és bárány között, kosok és bakok között, nem elég nektek, hogy a legjobb legelőn legeltek? Miért tapossátok össze lábatokkal a többi legelőt? Tiszta vizet isztok, miért zavarjátok föl lábatokkal, amit ott hagytok? Azt legeljék az én juhaim, amit a ti lábatok összetaposott, és azt igyák, amit a lábatok fölzavart. Ezért így szól az én Uram az Úr. Majd én igazságot teszek kövér bárány és sovány bárány között. Oldalatokkal és vállatokkal taszigáljátok és szarvatokkal öklétek félre a gyöngéket, míg csak ki nem szorítjátok őket. De én megszabadítom juhaimat, és nem esnek többé zsákmányul, mert igazságot teszek bárány és bárány között. Egyetlen pásztort rendelek föléjük, hogy legeltesse őket, szolgálmat Dávidot. Ő fogja legeltetni őket, ő lesz a pásztoruk. Én az Úr, Istenük leszek, szolgám Dávid pedig fejedelmük lesz. Én az Úr, megmondtam. Szövetséget kötök velük, hogy békében éljenek. Kipusztítom az országból a vadállatokat. Biztonságban lakhatnak majd a pusztában, és az erdőben is alhatnak. Áldást adok nekik hegyem körül, esőt adok idejében, áldásos esők lesznek. A mezőfája megadja gyümölcsét, a föld is megadja termését, biztonságban élnek földjükön. Majd megtudják, hogy én vagyok az Úr, amikor darabokra töröm igájukat, és kiszabadítom őket azok kezéből, akiket szolgálnak. Nem esnek többé zsákmányul a népeknek, és nem fajják fel őket a vadállatok, hanem biztonságban laknak, senki sem háborgatja majd őket. Híres ültetvényt sarjasztok nekik, nem hal éhen többé senki az országban, és nem kell tűrniük többé a népek gyalázkodását, akkor majd megtudják, hogy én az Úr, az ő Istenük, velük vagyok, és hogy ők, Izrael háza, az én népem, így szól az én Uram az Úr, mert ti, az én juhaim, az én legelőm nyája vagytok. Emberek vagytok, én pedig Istenetek, így szól az én Uram az Úr. Eddig tartott Isten igéje.
Hálás a részéről azért, hogy ilyen körülményeket az álmunk élet szeretünk. Hiszem, hogy a szentségben még olyan gondolatokat, az bölcsességet, olyan gondolatokat mondjuk el nekünk, amikor meg tudjuk érteni neked drágai védet. Köszönöm, drága Úr Jézusnak a szabadításodnak a örömet. Hiszem azt tudom, hogy idejünket arra hívtál el, hogy gyermekeid legyünk. Arra hívtál el bennünket, hogy tanítványai legyünk itt a Földön. A bizonyosság tévő gyermekeid, engedelmes gyermekeid legyünk. Uram, azt, hogy meg tudjuk érteni a tényére. Kérlek téged, hogy teszem neked elején a sár, kérdésnek a gondolatait, hogy mindannyian ezt meg tudjuk érteni.
Amen. Amen. Foglaljunk helyet. Nagyon jó egyébként ez az ige szakasz, és annyira jól összefoglalja, tehát pont a tegnap beszéltünk a 23. Zsoltárról. Ugye a 23. Zsoltár gyakorlatilag az embereknek az életútja. Istennel való járásuk, Istennel való kapcsolatuk. És ez az Ezékiel 34, érdemes elolvasni még az első felét is majd otthon, pedig arról szól, hogy tehát a hűtlen pásztorokról szól, azután pedig arról, hogy ad Isten egy jó pásztort, és azután pedig foglalkozik a juhokkal külön is. Tehát ez három téma, három különböző téma van ebben az ige szakaszban, ebben az igeversben. És az első kettőt gyakorlatilag már át is beszéltük elmúlt hetekben. Ugye az első ugye a hűtlen pásztorokról volt szó, hogy a vezetőségnek hűnek kell lenni a nyájhoz, terelgetni kell a nyájat, kell foglalkozni a nyájjal, és ugye Péternek is Jézus ezt mondta, szeretsz engem, Péter, akkor legeltesd az én juhaimat. És Jézusnak gyakorlatilag ez a legfőbb parancsa is, hát a vezetőknek, hogy legeltessék a juhokat. Igen. Aztán ugye ígérte, és ez már viszont abszolút nekünk szól, Isten népének, hogy én adok nektek jó pásztort. Megadta az Úr ezt a jó pásztort, ahogy megígérte, hogy az Ezékiel könyvén le van írva, ez megtörtént. Ez már a múlt, úgymond, meg a jelen, hogy ez már megtörtént, Isten megadta a jó pásztort. És ez a jó pásztor előkészített mindent. Azt mondta Jézus, hogy én elmegyek, helyet készítek nektek az Atyánál. Igen, a jó pásztor életét adta a juhokért, ahogy megígérte, és ő rajta keresztül az Atya vezet bennünket az ő szent lelkén át. Harmadik téma, amiről ma szeretnénk beszélni, az pedig a Isten népe, Isten nyája. Mert itt már nem átlagos emberekről van szó, itt nem átlagos bárányokról van szó, akik a világban vannak össze-vissza, hanem itt konkrétan azokról a bárányokról van, mert mondja is, hogy mert ti az én juhaim, az én legelőm nyája vagytok. Tehát itt már az elhívott és kiválasztott emberekről szól az az ige, hogy milyenek is ezek a bárányok, milyenek vagyunk mi. Az ige szereti megvizsgálni az embert, és minden egyes mondata, minden egyes betűje tényleg arról szól, hogy ha figyelmesen megnézzük, tele van üzenettel. Az egyik ilyen, hogy vannak kövér és sovány bárányok. Én elgondolkodtam ezen, hogy miért kövér egy bárány, miért sovány a bárány. A föld az adott, az jó. Isten előkészített mindent, tehát technikailag nem kellene, hogy legyenek se kövér bárányok, se sovány bárányok, hanem megfelelő bárányok kellene, hogy legyenek. Mert jut mindenkinek elég. Pont ezért van, hogy az egyik kövér, a másik sovány, mert az egyik nem jól táplálkozik, meg a másik sem. És én egy kicsit elkezdtem ezen gondolkodni az ige alapján, és szétbontottam azt, hogy miért vannak kövér bárányok, hogy tud egy bárány elkövéredni, és miért vannak sovány bárányok, és hogy tud egy ígéret földjén éhezni egy nép. Ugye, mint Gádon idejében volt, bevonult Izrael földje, és éhezett a tejjel és mézzel folyó földön. Nézzük meg most a sovány bárányoknak a jellemvonásait. Miért sovány a bárány? Az első, amiért sovány lehet egy bárány, ugye nem vagyok, hozzáteszem, nincs bárányom, bár dolgoztam valamikor farmon egy rövid ideig, de az egyik oka, amiért sovány lehet egy bárány, azért, mert válogatós. Tehát ez egy elég jó, hogyha nem beteg, tehát úgy egészséges a bárány, de válogatós. Közben itt jegyzetet nem is magamnak. Ugye nem jó a táplálék, amit az Úr ad. Nem kapunk táplálékot a gyülekezetben. Nem megfelelő. Valami hiányzik. Hát igen. A föld, még egyszer mondom, az igé, az a Biblia szerint adott. Megvan minden, ami kell, egyszerűen csak enni kéne róla. A másik oka, ugye válogatásban még mindig, hogy örök elégedetlen, örök kritikus a környezetében. Nem jó. Semmi sem jó. És ahelyett, hogy ez a bárány elkezdeni nézni, hogy mi az, ami jó, mert az ígéret szerint jónak kellene lennie az új életnek, jónak kellene lennie a megváltott életnek, és Isten elhívott bennünket, Isten megajándékozott minket az ő lelkével, ugye? Akkor mindenünk megvan ahhoz, hogy jó életet éljünk. Mindenünk megvan hozzá. Egyszerűen csak annyi van, hogy mi elégedetlenek vagyunk, kritikusak, és nem látjuk azt, hogy mi mindent tett, megértünk már Krisztus eddig. Másik nagy örök elégedetlenség, amit sokszor hallok, én még, sokszor már tőlem is hallhatják, vagy hát nem sokszor, esetleg néha hallhatják, hogy nem jó a társ, akit Isten mellém ad, nem tudok úgy, nem tudom úgy odaszállni magam Istennek, nem tudok úgy foglalkozni Isten igéjével, a gyerek, a munka, a gond, a feleség, férj. És azt mondja erre az 1 Péter 3-7, mit mond, hogy ti férjek, tisztelettel bánjatok feleségetekkel, hogy Isten meghallgassa ti imáit, hogy ne legyen akadály annak, hogy meghallgassák a ti imáitokat. Bánjatok velük úgy, ahogy a gyengébbik nemhez kellene, hogy viszonyuljatok. Szeressétek őket. És ugyanezt mondja a feleségeknek, ugye? Hogy ti feleségek, tiszteljétek a férjeteket. Ne elégedetlenkedjenetek folyton. Tehát ezt igen mondja, nem én. Mert ugye az egy jellemző, ezt magunkra ismerünk benne, én nagyon. Hogy ne elégedetlenkedjetek. Legyetek hálásak azért, amitek van. Ne azt nézzétek, amitek nincs. Miért? Hogy az imáitok meg legyen hallgatva. Sokszor van az, hogy imádkozunk, törjük magunkat, és azt kapjuk, hogy nincs válasz az imánkra. Vizsgáljuk meg, hogy Istennel van ilyenkor a gond. Isten az süket, Isten az, akinek rövid a keze, vagy mi vagyunk azok, akik nem azt tesszük, amit tennünk kellene. Biztos, hogy a feleségemmel van a gond? Vagy egyszerűen csak nem figyelek rá? Pedig az ige ennyire ismeri az embert, hogy 2000 évvel ezelőtt azt mondta, hogy figyelj a feleségedre. Viselkedj fel úgy, ahogy a gyengébbhez illik. János, 2019-ben figyelj a feleségedre. Szeresd őt. Ennyire nagyon következetes az ige. Aztán folytatja, lapozok a témán. Egyébként itt az ige ki is írtam, hogy addig is memorizáljam, hogy ugyanígy ti férfiak is megértően éljetek együtt feleségetekkel, mint a gyengébb féllel, adjátok meg neki a tiszteletet, mint örökös társatoknak is az élet kegyelmében, hogy imádkozásotok ne ütközzék akadályba. Nagyon jó. Örökös társ. Aztán folytatja, miért lehet még soha egy bárány? Kirekesztettség. Zsidók 12-15. Vigyázzunk az elhajlástól, Isten kegyelmétől, el ne hajoljunk. Megesik, hogy a bárány elesik, ugye? Megesik az, hogy eltéved a bárány, elmegy, fogja a pásztor, és utána megy. Van rá garancia, van rá ígéret, mert ezt mondta Jézus, hogy én elmegyek, és megkeresem a juhot, és visszahozom, és vezetem, bekötözöm a sebét, helyreállítom, és táplálom. Tehát ez mind így van, ez benne van az igében. Igen ám, csak hogy van több bárány, aki azt mondja, ennye, bennye. Ugye? Sok ilyen bárány van. Hogy azt mondja, hogy ennye, bennye, te hogy, mit csinálsz? Mit tettél? Hogyan viselkedsz? Biztos, hogy igazuk van ezeknek a bárányoknak. Megbántotta ez a másik báránya őket akkor, amikor elment? Ahogyan elment. De mi a megoldás? Hagyjuk, hogy sovány legyen, hagyjuk, hogy gyenge legyen, hagyjuk azt, hogy ne kapjon táplálékot, megvonjuk tőle, mert mi kövérek, erősek vagyunk, megvonjuk ettől a báránytól a táplálékot, hát így ő sosem lesz erős. Fizikai képtelenség, hogy újra erőre kapjon. Azt mondja az ige, hogy erősítsétek meg a lankadt lábakat, Zsidók 12-15-ben, pontosan nem tudom, mert nem memorizáltam, de felolvashatjuk. Tehát a Zsidók 12-15 mit mond? 12-12. Ezért tehát a lankat, kezeket és a megroskadt térdeket erősítsétek meg, és egyenes ösvényen járjatok, hogy a sánta meg ne botoljon, hanem inkább meggyógyuljon. Törekedjetek mindenki iránt a békességre és a szent életre, amely nélkül senki sem látja meg az Urat. Ügyeljetek arra, hogy senki se hajoljon el Isten kegyelmétől, hogy a keserűség gyökere felnövekedve kárt ne okozzon, és sokakat meg ne fertőzzön. Mondja utána, hogy a báránynak mi a feladata annak, aki visszajött, hogy ne legyen tovább abban az életben, amiben élt, ne kövesse el azokat a bűnöket, amiket elkövetett. Tehát neki is megvan a feladata. Ugyanakkor nekünk is megvan a feladatunk arra, hogy hogyan álljunk ezekhez az emberekhez. Aztán miért lehet még sovány egy bárány? Az önmarcangolás. Rengeteg ember szenved ebben, jövő ember az önmarcangolásban, hogy kapja a vádat rendesen. Nagyon jó a bűnbánat, és elengedhetetlen arra, hogy örök életünk legyen, hogy megbánjuk a bűneinket és elhagyjuk, de utána pedig már hely az kellene, hogy legyen, hogy elhiggyük azt, hogy Isten jó. Isten szeret bennünket, és Isten helyreállít bennünket. Le kellene tenni már az önmarcangolást mindenkinek, akiben benne van. Mert ettől nem tud épülni. Nem tudsz úgy épülni, hogy marcangolod folyamatosan magad. Igen, az ördög ezt csinálja, hogy jár, mint ordító oroszlán, keresve, kit nyeljen el. Folyamatosan megy, és a gyengébbeket fogja mindig. Tipikus a farkasok is ezt csinálják, hogy mindig a gyengébb egyeteket, vagy a kisebbeket, a satnyákat próbálják meg elfogni, mert valahogy ők kirekesztettebbek, valahogy mindig szélre kerülnek, mert nincs erejük bennmaradni, és azután pedig könnyebb préda a gyengébbeket elragadni. Tehát ezt akarja az ördög, ez a célja, nem titok, le van írva. Álljunk rá Istennek az útjára, Isten igényére is táplálkozzunk. És aztán pedig írtam még egyet föl magamnak, az pedig a betegség. Ugye a betegség lehet lelki és fizikai is. A fizikai betegség az még hagyjam, mert Pálnak is volt tövis a testébe. Ettől független azt mondta, hogy én akkor vagyok igazán erős, amikor gyenge vagyok. Tehát a fizikai betegség nem volt akadálya arra, hogy erős legyen. Ellentétben a lelki betegséggel, ami gyötör, és általában ez lehet a titkolózás, lehet a nem megfelelő önismeret, és az, hogy mást mutatunk, mint ami valójában van. Ez egy láthatót fent tudunk tartani, hogy mi nem vagyunk betegek, hogy mi nem vagyunk rosszul, valójában minden rendben van, aztán egy nap akkorát esünk, hogy nem bírunk felállni. Csináltam én is ilyet, hogy munkahelyre elmentem betegen, mert kötelesség, csinálni kell, dolgozni kell, aztán pedig egy olyan szintű megbetegedésem volt, hogy nem bírtam felállni 3 hétig. Nem helyes azt mutatnunk, hogy erősek vagyunk, meg hogy rendben vagyunk, amikor nem vagyunk erősek, és nem vagyunk rendben. Hanem olyankor oda kell állni, diagnózist kell kérni az Úrtól, és ő helyre tud minket állítani, meg tud minket gyógyítani. Ha azt kérdezzük valakitől, ugye kultúra, magyar kultúra, de egész Európában jellemző, hogy vagy jól. Bővebben nem jól. Tehát, hogy ugye mindig az emberek alapvetően, ha megkérdezzük, hogy vagy, akkor azt mondja, hogy jól vagyok, aztán, de valójában mondd el, akkor nagy nehezen talán megnyilatkozik, és el tudja mondani, megértem azt, hogy már sok szenvedést kaptunk, megértem azt, hogy akárkinek nem nyilvánulunk meg, de önmagában ez nem jó. Tehát az nem jó, hogyha nincs, akivel megbeszéljük a fájdalmainkat, nincs rendjén az, hogyha nem járunk közösségben, nincs rendjén az, hogyha nem megyünk házi csoportokba, magányosan vívjuk a harcainkat. És elképesztő, én elgondolkodtam ezen, hogy én nem láttam még vadon élő bárányt. Lehet, hogy létezik, de nem láttam még vadon élő bárányt, de elég élettelen, tehát pont ahogy imádkoztam is, hogy eléggé bárány pásztor vagy védelem nélkül, tehát befedezés nélkül elég halálra ítélt egy állat. Lassúak, ilyen kis ügyetlenek, ilyen nem túl gyorsak, talán még a kosoknak van szarvuk, de ők se azok a tipikus védők, akik megvédenék a nyájakat, ha jön egy farkas, de lehet, hogy igen. Szóval alapvetően egy élettelen állatok szerintem így a szabadban, hogy szükségük van az emberre, hogy életben maradjanak. És ugyanígy van, szerintem ezért is van, hogy nem véletlen, hogy Isten minket a bárányokhoz hasonlít, mert teljesen így van, hogy Jézus azt mondja, hogy én vagyok az élet, senki sem él, tehát senki sem mehet az atyához, de én nélkülön. Csak én bennem. És hogy tényleg nem tudunk élni Jézus nélkül, nem tudunk élni az atya nélkül. Halálra vagyunk ítélve. Puszta létünk, a törvényszerű, hogy meghalunk, hogyha a vadonba, a szabadba valahol kint lennénk. És ott van a farkas, meg a medve, meg nem tudom mi. Nagyon érdekes ez is. Tehát ennyit röviden a sovány bárányokról. Sajnos, hogy ez jelen lehet a gyülekezeti életbe. Imádkozunk ezekért a dolgokért. De aztán vannak, ugye, a kövér bárányok, meg vannak a jól táplált bárányok. Én ezt így két részre osztottam még. És mi a különbség a kövér, meg a jól táplált bárányok között? Tehát az ugye a kövérség bárányoknál az nem feltétlen előny. Az igében biztosan nem. Tehát az igében nem részesíti előnyben, hogy a kövérek bárányok. Ugye egyszer ugye mitől lehet egy ember lelkileg megkövéredett? Mitől lehet egy ember lelkileg már olyan, hogy én ma mindent tudok, én már jól vagyok? Ugye az első, hogy azt hiszi sok ember, hogy őnála van a bölcsesség. Sokszor rám is jellemző sajnos ez, hogy én mindent jobban tudok másnál. Péternél is volt, de hogy halsz meg, Uram, de hogy fogsz te meghalni, nem jól mondod. Megfedte Jézust is, hogy ő jobban tudja. Ő volt a tipikus jobban ember. Hát, ezek a bárányok nagyon sok kárt tudnak okozni a gyülekezet életében, mert nem engedik azt, hogy a pásztor táplálja a nyáját, nem engedik azt, hanem elfognak egy területet, és oda senki nem jöhet, az csak az övéjük. Az igéből kifragadnak akár egy-egy igét, vagy egy-egy szakaszt, és kész. Itt van a bölcsesség, itt van a semmi, ebből nem engedünk, mert ennek így kell lennie. Hála az Úrnak, ha van olyan határozott vezetés a gyülekezetben, és hiszem, hogy van, hogy igenis az Úr kijelent dolgokat embereknek, és ehhez ragaszkodni kell minden áron. Tehát én ezt támogatom, hogyha az Úr nekünk kijelent valamit, azt maximálisan ragadjuk meg, és kapaszkodjunk bele erősen. Nem is erről beszélek, hanem arról beszélek, amikor azt mondom, hogy a bölcsesség követ magánál hordja, hogy folyamatosan másnak nem lehet igaza, hanem csak neki, és csak kizárólag ő tudja azt, hogy mi a helyes. Tehát ez a veszély ennek, nem pedig az, hogy a kijelentésbe kapaszkodunk. A másik veszélyes terület, ami szintén az emberi elbigazakodottság lehet, hogy le van írva valami az igébe, feketén-fehéren, és ez kell, hogy ne akarjátok félreérteni, amit mondok, mert egy nagyon kényes kérdés, hogy csak az ige. Ezt azért hozom ezt, hogy ez alapvetően ez igaz is, hogy csak az igaz egyetlen mérvadó az életünkbe. De el tud menni ez a fajta hozzáállás egy olyan irányba, hogy az ember nem vesz figyelembe körülményeket. Példát mondok, volt olyan, hogy ennyivel megismerkedtem, és volt olyan, aki ellenezte ezt a kapcsolatot, hogy hát ez nem biblikus, ez a kapcsolat, miért? És akkor elmondta, hogy miért. Igei alapon. Rendben van. Én meg igei alapon megcáfoltam, amit ő mondott. Rendben van. Tehát is elkezdődött egy vita. Tehát igei alapon elkezdtünk vitázni. Nagyon jól ismertem. Én is az igét, ő is az igét. És heteken át tartó vitánk volt, hogy miért így, miért úgy. Fontos az, hogy senki sem tudja fejből a teljes Bibliát. Ha tudná is, akkor is a Biblia csak betű, ameddig Isten lelke nem jelenti ki. Amíg Istennek a lelke nem nyitja meg, addig csak betű. És onnantól kezdve, hogy te olvasod az igét, ami egy nagyon jó dolog, és elhanyagolhatatlan, és Isten igéje kijelenti, na akkor már mondhatjuk, hogy csak az ige, hogyha Isten lelke kijelentette nekünk ezeket a dolgokat. Akkor igen, akkor ez helytálló. De amikor? Csak a betűre támaszkodunk, ahogy a farizeusok csinálták, mondta is Jézus, hogy nagyon jó, amit mondtok, nagyon jó, de amit tesztek, hát az ne az. Messzerzsírok vagytok. Nagyon súlyos dolgok ezek. A harmadik, ami felfogalkodottsághoz tudja vezetni a nyáját, és elkövéredik az emberek szíve, hogy ez, itt le is írva, hogy a terület kisajátítás, ez még az elsőhöz is kapcsolódik, de a többiek ellehetetlenítése, és akkor itt mondja, rágalmazásra. Soványabbak, egyre soványabbak. Kövérek, egyre kövérebbek. én, így és így, ő, így és így, és elkezdjük egymást hasonlítgatni. És akkor csak azért, hogy magamról letereljem az én gyengeségeimről a figyelmet, képes vagyok arra, hogy akkor a másik gyengeségét kezdem el kihangsúlyozni. És eleve sovány az a bárány, nem bírja már megvédeni magát. Eleve halálra ítélt, tehát hogy már alig él, de még mindig toljuk és toljuk, és ezt a területet rálunk, és kész, innen nem mozdulunk. Ennek az a vége, hogy aki csak tud, az elszéled. Tehát ezektől az emberektől elszélednek a többi emberek. Nagyon fontos, hogy nehogy ilyenekké váljunk, hogy egy területre rátesszük a kezünket, és kész. Legyen ez dicsőítés, legyen ez igehirdetés, legyen ez akármi, hogy tényleg nem csak ahogy én csinálom, az úgy jó, és ahogy más akarja, az kizárt dolog, mert én ezt megkaptam, hogy ezt már pedig így veszélyes dolog. Én is végigmentem ezen, többször is, hogy én Istentől megkaptam, hogy a szívembe a vágyat, hogy őt dicsőítsem, és nem tudtam elképzelni másik módot arra, hogy ezt másképp is lehet csinálni. Nem tudtam elképzelni, mert egyszerűen, hát ha Isten így szereti, hogy dicsőítsem, hát én érzem ezt, hogy ez nekem milyen jó hatással van rám is, az ővel való kapcsolatommal. Nem tudtam elképzelni, hogy akkor, mit tudom én most példát mondok, a régebbi énekeket, akkor hogy lehet ilyen erőteljesen, vagy a nagyon modern énekeket, hogy lehet, és nem. Aztán Isten helyre rakta bennem ezt is, hogy nem. Van többfajta ember, a zenét azt Isten alkotta, ugye, mint ahogy egy fát is például, Isten alkotta, aztán van egy ács, aki ezt megmunkálja, ezt az ács, azt a fát. Én ezt így hiszem, hogy aztán lehet, hogy tévedek, de én ezt, nekem ez jött le, hogy van, és lehet abból asztalt csinálni, lehet abból széket csinálni. Istent is lehet többféleképpen dicsőíteni, mert többfajta ember van, és van, aki így dicsőíti az Urat, van, aki úgy dicsőíti az Urat például. És ugye az előbb már beszéltem, itt is van egy negyedik fajta betegség. Ahogyan a soványok mutatják, hogy kövéreknek mutatják magukat, sokszor nagy bundát növesztenek, ugyanúgy a kövérek is sokszor fenntartanak egy látszatot, hogy jól vagyok lelkileg. Csak ők a másik irányba, mert ők meg pont azt csinálják, hogy nagyon jó bizonyságtételeket hallunk. Nagyon jó igéi szólásokat hallunk. Nagyon mély gondolatokat is hallunk, és teljesen azt hiszük, hogy ez az ember nagyon rendben van, és aztán csak megdöbbenünk arra, amikor hallunk, hogy mekkora bűnben él. És nem is gondoltuk. Annyira azt láttuk, hogy ő annyira az Úrban van, és a testvérek még dicsérték is, hogy na ez a testvér, hallottad, mit mondott? És egyszer csak azt látjuk, hogy összetört, menthetetlenül. Fontos az, hogy mindig azt mutassuk, hogy milyen állapotban vagyunk, ami valóság. Hogy őszintén álljunk meg. Őszintén álljunk oda az Úr elé, és mondjuk meg azt, hogy Uram, én most itt vagyok, vizsgálj meg engem, hogy most hol tartok. Lehet, hogy én többnek gondolom magam, mint ami vagyok, vagy lehet, hogy kevesebbnek gondolom magam annál, ami vagyok, ahogyan most feled állok. Kérlek, mutasd meg valójában, ki vagyok én, és milyen állapotban vagyok, és hogy állok most te hozzád, hogy mennyire vagyok közel, vagy távol te tőled. Harmadik fajta család, ugye, az pedig a jól táplált juhok. A jól táplált juhok, vannak ilyenek is az Úr népében, és reméljük, hogy ebből van a legtöbb. Remélem, hogy itt, akik ülünk, jól tápláltak vagyunk, hogy pontosan nem vagyunk soványak, nem vagyunk kérek, hanem jól tápláltak. És akkor ugye úgy írtam, hogy az egyik, hogy az elégedett hálás juh, pásztor, párány, aki örömmel megy a pásztor után, le sem veszi a tekintetét róla, örül, ha a közelében lehet. Van vágy, nagyon egyszerűen egyébként ezt meg lehet nézni, hogy ki az elégedett, ki a hálás, mert van vágy a szívébe, hogy gyülekezetbe menjen. Van vágy a szívébe arra, hogy testvérekkel közösségben legyen. Van vágy a szívében arra, hogy dicsőítse az Urat. Van vágy a szívében, hogy olvas az igét. Minden nap többször is táplálkozik, és jól van, rendben van. És tényleg jöhet a farkas, meg jöhet akármi a pásztor védelmében van, és ő nem fél. A betegség nem fog ki rajta, pont azért, mert jól van, tehát létezik ilyen, én hiszek ebben, és nagyon fontos az, hogy mindannyian így álljunk, hogy elégedettség és háladás, és minél többször hálát adunk az Úrnak, minél többször, ugye az ige mondja, hogy mindig hálát adva kérjetek, hálásak legyetek, hogyha háladásra megyünk az Úr elé, és örömmel, akkor ez minket erősít. És akkor úgy tudjuk az Istennek az igét olvasni, hogy Uram, megint rávilágítottál a bűnömre, úgy örülök, köszönöm neked, és ebből meg szeretnék szabadulni, és dicsőség neked ezért. Aztán van a másik, aki jól táplációnak, még a másik jellemző, hogy erős. Ugye nem feltétlen fizikailag, ahogy mondtam az előbb, hogy Pál is nem feltétlen fizikailag volt erős. Amikor gyenge vagyok, akkor ugye azt is írtam hozzá, ezt már akkor előre megelőztem magam jegyzetemet, hogy Pál is akkor volt igazán erős, amikor gyenge volt fizikailag. Tehát az erős, a jelleme, a lelke erős, és tényleg az Úrban bízik a körülményektől függetlenül. Az Ezékiel 34-ben azt mondja, még egy pillanatra azt kinyitom, fontos momentum. Még előzőleg azt nem olvastam ugyan fel, hogy kiszabadítom őket mindenünk, ahová csak szétszóródtak egy felhős, borús napon. Nagyon jó ez az ige is. Azt mondja, hogy egy felhős, borús napon, amikor jött a vihar, a nyáj szétszéled. Gyülekezetben is vannak viharok. És fontos ilyenkor legyenek erős, jól táplált bárányok, juhok. Jönnek a viharok, és most egy másik állattal fogok példálozni, de nagyon szeretem ezt a példázatot, úgyhogy elmondom, hogy egyetlen madár az, amelyik ilyet csinál a viharban, az a sas, amit el fogok mondani, hogy mit csinál a sas a viharban? Ki tudja? Mikor jön a vihar? Tessék? Igen, tehát meglovagolja konkrétan a vihart. Ez úgy néz ki, hogy jön a vihar, ő a szikla szírten áll, szembenéz a viharral, és várja, hogy jön a vihar. És amikor elég közel ér a vihar, akkor a sas kiterjeszti a szárnyait, és belerepül a viharba valahogyan, és azután pedig fölemelkedik, ugye ez a aerodinamika, vagy nincs oda? Igen, és ez fölemeli, tehát egyszerűen csak ki kell tárni a szár, különösebb erőfeszítés nélkül így fölrepül a vihar fölé, és így elvonul alatt a vihar, és ő meglovagolja a vihart. Nagyon érdekes állat egyébként. A Biblia nem is véletlenül sok helyen említi a sast, a megújulásnál is mondja meg a fiatalok ereje, ugye, vagy elbotlanak a fiatalok is, de akik az Úrban bíznak, szájra kelnek, mint a sasok erők megújul. Egyik kedvenc igém. És érdekes, hogy tényleg így kell nekünk is viselkedünk. Ha erősek vagyunk Krisztusban, és erős, tehát jól vagyunk táplálva lelkileg, akkor jön a vihar, jöhet, de mi a helyünkön vagyunk. Aztán elmúlik a vihar, jön a pásztor, szépen összeszedi a juhokat, összetereli, de legalább minket nem kell, hogy visszatereljen, ugye, mert mi erősek voltunk, és ott voltunk. Persze, nem így működik ez a való életben sokszor, de az biztos, hogy az erős juhok azok kellenek a nyájba, akik bírnak terhet viselni. És a harmadik, ami sok embernek kicsapja a biztosítékot, és jogosan egyébként hozzáteszem, az a bővölködő jó. Nem bővölködő evangéliumról szeretnék beszélni, nem arról, hogy ha Istennel jársz, akkor biztosan mindig lesz pénzed, jó vállalkozásod lesz, gazdag leszel, meg nem tudom, nem erről beszélek. Hanem amit a Lukács 6.38 ír, a kegyelemben bővölködő, nem is kegyelem, a megbocsátásban bővölködő juhokról, hogy adjatok, és akkor bőségesen kaptok majd többet, mint gondolnátok. Ezt mondja. Jól megrakott, jól megnyomott, tehát ahogy mértek az atya, annál jobban mér nektek. Tehát, hogyha titeket megbántanak, ugye az pont abból megy át ez az ige, hogyha valaki valami rosszat tett neked, akkor bocsáss meg neki, lényegében erről szól az ige, és aztán megy át ebbe, hogy adjatok, semmit se várva vissza, jól megrakottan adjatok, és még jobban kaptok vissza. Ilyen juhokra is szükség van a gyülekezetben, hogy bővölködjünk Isten áldásában, bővölködjünk abban a megbocsátásban, amit kaptunk tőle, és nehogy viselkedjünk, mint az ember, aki mikor 1000 talentum, vagy nem is tudom mennyi, vagy 10 000 talentummal tartozott a királynak, akkor azt mondta a király neki, hogy elengedem neked, ő meg elment, és elkezdte folytogatni a másikat apró pénzért. Tehát, hogy ne ilyenek legyünk, hanem olyanok legyünk, hogy akik kegyesek, nagyvonalúak, hogy elengedjük az embereknek a bűnöket, azokat, amiket velünk szembe, tehát a sértettséget, és meg tudunk bocsátani. Tudunk bővölködni Isten kegyelmében, tudunk abban bővölködni, hogy hogy a szegénységünkből is adunk, mint az özvegyasszony, hogy nem az a lényeg itt, hogy most nem tudom, milyen nagy dolgokat hajtsunk végre, nem tudom, milyen nagy, bocsánat, nem, most nem a misszió szolgálatra gondolok, tehát nem ez ellen szólok, jó dolog a misszió szolgálat, de hogy nem a világot akarjuk most megváltani azonnal, és most, hanem abban bővölködjünk a körülöttünk élő emberekkel, jól tudjunk sáfárkodni, hogy akik körülöttünk vannak, azokat szeretjük, azokhoz odahajolunk, ráhajolunk, szolgálunk feléjük. Igen. Közben próbálom a jegyzeteimet összerakni. Kicsit elmentem tőlük. Igen, itt van. A záró igének fel fogom olvasni Zakariás 12:9-10-et. Zakariás 12. Én inkább csak a 10-et. Dávid házára és Jeruzsálem lakóira pedig kiárasztom a könyörület és a könyörgés lelkét. A másik fordítás azt úgy mondja, hogy kiárasztom a könyörület, a kegyesség és az imádság lelkét. Ugye adja az Úr nekünk ezt, hogy itt tudjunk egymáshoz állni, könyörületesek legyünk egymással, kegyesek, tehát hogy nem csak, hogy megbocsátunk-e, jó van, megbocsátunk, hanem lehajolok hozzád, tud nekem fájni az, ami neked fáj, és tudok veled imádkozni, harcaidban tudok melletted állni, testvérként, és azután pedig a könyörgés, hogy együtt fogunk könyörögni, te érted most. És mi is, mikor fogunk most válaszolni erre az igékre, együtt tudunk majd egymásért könyörögni, hogy ilyen lelkület legyen, mert Isten lelke azt ígéri, hogy akinek az ő lelkét adja, ez ilyen lesz, hogy kegyes, könyörületes, és könyörgő, tehát imádkozó lelket ad Isten lelke az ő népének. Eddig tartottam az ige hirdetés mai napon, amit átszedtem volna adni nektek. Áldjon meg titeket az Úr. Amen.